Ról a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. A farkasok is egyre gyakoribbak a Bükkben. A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete több mint 22 éve alakult Gyöngyösön. Az adventi időszakban is fokozottan figyeljünk biztonságunkra és értékeinkre, hívja fel a figyelmet a rendőrség. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A medvék után a farkasok is egyre gyakoribbak a Bükkben. Egy vadkamera rögzítette nemrégiben a térségben járó farkasokat, akiknek a jelenlétét a Nemzeti Park munkatársai is megerősítették. A szakemberek szerint a farkas jelenléte hozzájárul az erdők állapotának javulásához. Folyamatosan mozgatja, kondicionálja a vadállományt, így csökkenti annak koncentrált taposása, rágása révén keletkezett természeti károkat, javítja a természetes erdőtársulások és a gyepek állapotát. A részletekről Gombkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi gerinces zoológiai szakreferensét hallják.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén sejtésünk, illetve hát az alapadatok alapján úgy gondoljuk, hogy legalább 6 farkas teritorium található. Ugye ez alapvetően egy-egy farkas családnak a mondjuk úgy, hogy napi szinten használt területe. Ezek az állatok rendszeresen bejárják ezeket a 100 négyzetkilométernél nagyobb otthon területeket. Mondhatni azt, hogy a kimondottan a Bükk területére vonatkozóan a legfrissebb adat. Néhány állatnak a csapáját sikerült észlelni olyan helyen, ahol általában az állatok rendszeresen előfordulnak. Ezeken a helyeken kameracsapdákat is használunk, ami mozgásra kapcsol be, és ez észleli az állatokat, rögzített is felvételt ezekről a példányokról. Egyrészt ugye dinamikus mozgásban vannak ezek az állatok, másrészt van olyan teritorium, ami egyrészt túlnyúlik mind a működési területen, mind az országhatáron, és így igazából így megmondani, hogy hány darab, ez nagyon nehéz. Amit tudok mondani, hogy legalább 6 farkas teritorium található a működési területünkön, tehát az a Börzsönynek a kereti lábától egészen a Sajón, illetve Tiszáig terjedő területeken. Az állatok napi rendszerességgel járják ezeket a teritoriumokat, és nyilván itt élnek. A Bükk területén a legutolsó éjszaka is, hogy mondtam, 26-ai, itt 4 állatot sikerült legalább megfigyelni. Hogyha visszamegyünk az időbe, akkor szinte folyamatosnak tekinthető jelenlét volt a működési területen. Itt néhány példánytól, vagy akár szaporodó családokról is lehet korábbról, akár 60-as, 70-es évekről is beszélni, csak ugye akkor a faj nem volt se védett, se fokozottan védett, és így a velük kapcsolatos bármiféle információ, ugye alapvetően a lejtéseken, vagy esetlegesen észlelt prédákon múlott. Most ugye jelenleg, hogy a faj védettséget élvez, így közösségi feladatunk is az, hogy az állományt napról napra, vagy minél részletesebben ismerjük, tudjuk, hogy mekkora az állomány, mennyi család él, mennyi teritorium van, esetleg milyen konfliktusokat okoznak, ezeket hogyan kell kezelni, nyilván ez alapvetően jelenleg állami feladatként jelentkezik fel számunkra. Nagy ragadozó, ami őshonosnak tekinthető az ország területén. Ha a család szerkezetére vagyunk kíváncsiak, hogy akkor alapvetően ugye egy szülőpárból áll ez a család, ami a korábbi években felnevelt egy-két segítővel, tehát rokonnal él egy, hát nem is háztartásra, de egy közösségbe, illetve hát nyilván áll azokból a kölykökből, amit évről évre, hogyha sikerül a szaporodás, akkor évről évre ugye megszületnek. A kölykök száma mi működési területünk általában 5 főből áll, tehát 5 kölyök van jellemzően. Ezeknek a kölyköknek jelentős része nem éri el a 2 éves ivaréletkort, tehát mondhatni, hogy annak ellenére, hogy több kölyök születik, viszonylag sok hatásnak vannak kitéve, tehát ugye egyrészt betegségek is sújthatják őket, másrészt természetes okok miatt is, tehát megrúgja a vadászat közben, vagy táplálkozás közben, amikor ugye vadásznak a csülkös vadra, akkor előfordul, hogy sérüléseket szenvednek. Van olyan, sajnos olyan eset is, hogy illegális cselekménynek esnek áldozatul, tehát azon létszámukat sok minden befolyásolja.
A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete több mint 22 éve alakult Gyöngyösön. A szervezet működéséről, céljairól, az idei évről és a vállalkozások következő évi kilátásairól Varga Viktort, az Egyesület elnökét hallják.
Ja, 22 éve, mert ezelőtt alapították meg ezt az Egyesületet Gyöngyösvárosban, és az alapítás óta alapvetően a Mátraaljai Munkaadók Egyesületének az a célja, hogy Gyöngyösen és a Mátra alján a vállalkozók érdekeit képviselje, a vállalkozókat tömörítse. Az évek során azért annyi plusz még hozzá kell, hogy tegyünk, hogy nagyon fontos célunk az, hogy egyébként a vállalkozókat, akiket összetömörítünk az egyesületben, őket minél inkább próbáljuk fejleszteni, minél több lehetőséget tudjunk nekik kínálni, és az együttműködésünket olyan szinten is erősítsük, hogy a vállalkozók egymással is minél többet tudjanak dolgozni. Májusban kaptam meg ezt a megtisztelő feladatot az elnökségtől. Az elnökség tagja vagyok már egyébként 4 éve, úgyhogy valamilyen szinten már bele tudtam látni a Mátraaljai Munkaadók Egyesületének az elnökségének a munkájába is. Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy engem választottak erre a pozícióra, és bízom benne, hogy az elődeim felelően is, és az ő iránymutatásaiknak megfelelően is tudok majd működni, és tudom fejleszteni tovább ezt az egyesületet. Az elmúlt időszakban egyébként, ha bár már jól láttam a működését az egyesületnek, de csináltam egy gyors átvilágítást azzal kapcsolatban, hogy pénzügyileg is és egyéb működésében is hogyan áll fel az egyesület. Ezen a működésen próbálok hatékonyságban javítani, hatékonyságot növelni az egyesületben, illetve már az elmúlt időszakban és az elmúlt 7 hónapos időszakban is több rendezvényt is szerveztünk, és ezeket a rendezvényeket már új köntösben és új néven is indítottuk el. Volt már egy Mátra Talks nevezetű rendezvényünk, ahol az egyesületi tagok 2 előadást is hallhattak. Az egyik előadás az a mesterséges intelligenciával kapcsolatban volt, a másik előadás az pedig egy nagyon aktuális témáról, a 2025-ös bérekről, 2025-ös bérvárakozásokról szól. Ott egy munkaerő kölcsönző cégnek a képviselője adott egy elég komoly betekintést azzal kapcsolatban, hogy mit várhatunk 2025-ben, és egyébként még 2026-ban, 27-ben.
A Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság arra kéri az állampolgárokat, hogy az adventi időszakban is fokozottan figyeljenek biztonságukra és értékeikre, hogy nyugalomban teljenek az ünnepi előkészületek. A személyes vagy internetes bevásárlás, a készülődés, az ünnepi forgatag a bűnelkövetőknek lehetőséget adhat a lopásra, ezért fokozottan figyeljenek értékeikre, és ne adjanak esélyt a tolvajoknak. A részletekről Jenei Károly rendőralezredes, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának helyettes vezetője adott tájékoztatást.
Az ünnepek közelettével egyre többen kezdenek el vásárolni, egyre többen jelennek meg a különböző adventi vásárokban, bevásárlóközpontokban. Igazából karácsony környékén a fél ország útra kell, és ott hagyja a lakását, és akár több napra is elutazik. Úgyhogy ilyenkor mi fokozottan jelen vagyunk egyrészt a közutakon, másrészt pedig a bevásárlóközpontok környékén is, bevásárlóközpontokban is. Illetve hát a bűnözés szempontjából pedig megpróbálunk olyan tanácsokat adni, olyan dolgokra felhívni a figyelmet, amivel elkerülhetjük azt, hogy esetleg valamilyen bűncselekmény áldozatává váljanak az emberek. Ha esetleg több napra elutazunk, akkor a lakásunkra is gondot kell fordítani a lakás biztonságára. Ha van otthon riasztóberendezés, akkor kapcsoljuk be, zárjunk be minden ablakot. Az udvaron ne hagyjunk olyan értéktárgyat, ami esetleg valaki számára értékesnek tűnhet, és engedély nélkül megpróbálja tőlünk elvinni. És ha van olyan szomszédunk, vagy esetleg rokonok a közelben, akkor azokat kérjük meg, hogy azért figyeljen oda a lakásunkra, időnként nézzen rá, nem történt annyi baj. Tehát először szerintem így kezdjük, hogy ha ilyen történik. De általában az első felindulásban az emberek még csak vásárolnak. Én úgy gondolom, hogy a személyes vásárlásoknál, amikor bemegyünk egy üzletbe, tömegközlekedési eszközzel utazunk, akkor mindenképpen igyekezzünk az értéktárgyainkat, pénztárcánkat, telefonunkat olyan zsebbe tenni, olyan táskába, amiből nem lóg ki, amit nem lehet észrevenni. Belső zsebbe, a táska belső zsebébe, inkább vegyünk a melkasunkra, táskád, ne hátizsák, ne a hátunkon hagyjuk a hátizsákot, mert nem lehet tudni, hogy ki milyen szándékkal száll fel mondjuk egy tömött tömegközlekedési eszközre. Illetve, ha már leszálltunk a tömegközlekedésre, bennünk a boltba, akkor ott szintén az értékeinket, ha kosárral megyünk bevásárlókocsival, akkor ne tegyük bele a táskát a kosárba, ne tegyük be esetleg a pénztárcánkat, telefonunkat, mert jobb félni, mint megijedni, és nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha a vásárlásra szánt összeg mondjuk eltűnik valamilyen oknál fogva. Ezekre a személyes vásárlásoknál szükséges odafigyelni. Ha esetleg valaki az interneten vásárol, hiszen a mai világban már ez elkerülhetetlen, és sokkal kényelmesebb, mint a személyes megjelenés, nem kell tolakodni, tülekedni a boltokban, olyan helyekről vásároljunk, amelyek megbízhatóak. Ha van rá mód, akkor inkább utánvéttel rendeljük meg a terméket esetleg, hiszen akkor nem kell előre kifizetnünk az árát. Ha pedig valamilyen hirdetési oldalról rendelünk, akkor nagyon óvatosan kell bánni, hiszen számtalan esetben hallunk nem csak mi a munkánk során, hanem a közösségi oldalakon, hogy milyen csalások és átverésekkel lehet találkozni különböző online piactereken. Mindenképpen próbáljunk utána nézni az eladónak. Nagyon sok olyan piactér van, ahol értékelik az eladókat, hogy mennyire megbízhatóak. Ne dőljünk be olyannak, ha valami nagyon-nagyon olcsó az új árának töredékért kínálnak, mert ott már megint csak valami turpisságra lehet esetleg számítani. Aki úgy észre gondolkodva figyeli, és az árakat azért egy weboldalon, ahol egy terméknek 90%-a le van értékelve, az már esetleg csalóka lehet, főleg pedig a magánszemélyektől történő vásárlásnál. Próbáljunk ezekre odafigyelni, ne utaljunk előre. Ez szerintem minden ilyen olyan online felületen, ahol adnak magukra a kereskedők, ott ezt ki is írják. Tehát ezekre mindenképpen tanácsos figyelmet fordítani. Azt hiszem, hogy nem kell mondanom, hogy az utóbbi években vagy évben azért számtalan olyan hírrel találkozhattak az emberek, amikor nem 10-20 ezer forintról, hanem akár több millió forintról is megszabadították a gyanútlan embereket. Sokszor befektetési ajánlatokkal, kriptovaluta befektetési ajánlatokkal, és mindenféle ajánlatokkal keresik meg az embereket, akár telefonon, akár e-mailben, nagy haszon reményében, és aki megpróbálja ezt a nagy haszot elfogadni, és akár egy teljesen ismeretlen személynek pénzt utalni, az hórul járhat. Ne töltsünk semmilyen programot, amit ajánlanak nekünk a befektetni vágyó emberek, akik segíteni akarnak, mert ezeken a programokon úgynevezett anydeskes csalás, és akkor ők fogják már kezelni a bankszámlákat.
Híreink végén az időjárásról. Északnyugat felől beborul az ég, és az éjszaka második felében már több helyen számíthatunk gyenge esőre, az északi hegyekben, illetve a keleti határvidéken havas esőre. A nyugati-délnyugati szél nagy területen élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. december 15-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Mi Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Mai adásunk tartalmából bemutatjuk Miskolc adventi villamosát. A Magyar Közút Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kirendeltségének munkatársai is felkészültek a téli időszakra. Újabb projektet indított el a Miskolci Értékteremtő Közösségi Alapítvány. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk!
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Csipke Rózsika kastélyaként gurult ki a miskolci adventi villamos, amelyet már a 13. alkalommal valósított meg a Városi Közlekedési ZRT. Az adventi szerelvény minden évben nagy sikert arat a hazai utazó közönség körében, és nemzetközi szinten is. Az egyedülálló villamost minden évben a Miskolc Városi Közlekedési ZRT kollégái díszítik fel, akik már hónapokkal korábban megkezdték az előkészületeket. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolc Városi Közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
Az adventi villamos minden évben nagy sikert arat a hazai utazóközönség köreiben, és mondhatjuk azt is, hogy nemzetközi szinten is, és úgy gondoljuk, hogy ez egy év iránt idén sem lesz másként. Idén 13. alkalommal gurul ki az MVK remizéből a kívülbelül megújuló adventi villamos, és ezzel talán már egy pici titkot is elárultam. Nem a tavalyi formájában fog vele találkozni az utazó közönség. Az eddig egyedülálló szerelvényt minden évben kollégáink díszítették. Fáradhatatlan munkájuknak köszönhető az, hogy ez a villamos mindig meg tud újulni, és mindig más arcát tudja mutatni. És hát hónapokkal korábban elkezdjük ennek a villamosnak a megtervezését, akár a külsejét, akár a belsejét. Ez az idei évben is így volt, hogy nagyon sokat ötleteltünk rajta, hogy mi az, ami még nem volt, mi az, amivel másabb lehet. És hát ahogy lenni szokott, talán már említettem az elmúlt évek során is, hogy mindig úgy gondoljuk, hogy az adott évi villamos a legszebb, legpompásabb, és azt már nem lehet überelni. Én azt hiszem, hogy az idén ismét sikerült. A siker érdekében a hosszantartó ötletelés most sem maradhatott el, és ahogy minden évben most is szárnyaltak a gondolatok, az elképzeléseinknek nem szabtunk határt. Amikor egy ilyen gyönyörű adventi villamosról van szó, bár a kezdeti terveink idővel módosultak, úgy gondoljuk, hogy az idén is sikerült magunkat felülmúlni, és megalkottuk az eddigi legszebb adventi villamost. Csipke Rózsika kastélyaként fog idén kigördülni az MVK remizéből az adventi villamos, ahol ismételten vendégek fogják várni villamoson az ide látogatókat, az érdeklődőket. Nagyon nagy kulisszatitkokat még nem fogok elárulni, de azt hiszem, hogy ebből már sejtheti az utazóközönség, hogy milyen hangulat és milyen színvilág fogja várni őket. Egy ilyen járművel szemben azért komoly követelmények vannak meghatározva. Minden esetben engedélyeztetni kell a felettes hatóság, a felettes szervel ennek a járatnak a közlekedését. Egy egyedi menetengedélyt kell kérni, amelyben leírjuk azt, és meg is mutatjuk, be is jönnek megnézni, hogy hogyan néz ki ez a szerelvény. Például a teljesség igénye nélkül néhány gondolat. Az ülőhelyek száma az nagyon fontos, hogy annyi maradjon, amennyi a villamosra meg van határozva. Tehát egy tátra szerelvénynek megvan, hogy mennyi az ülőhely, amit biztosítani kell. Ez nem módosulhat. De ha mi behelyezünk egy kanapét, annak nincs semmi akadálya, viszont két ülést ki kell helyette venni. Tehát ilyenekre kell gondolni, hogy ez az ülőhely számbiztosított legyen. Vagy például a külső tekintetében megvan határozva, hogy hány centiméter az, amennyire kiállhat a járműből a díszítés. Erre is fokozottan ügyelni kell. Arra, hogy a jármű belsejében ne legyenek olyan szúró dolgok, amelyek esetleg sérülést okoznak az utasoknak. De tényleg egy pici apróság, gyertya, ha kihelyezünk, annak le fogjuk végni azt a részét, amelyet meg lehet gyújtani, mert ügyelni kell arra, hogy ebből eredően ne legyen probléma. Tehát ilyen apróságokra figyelni kell. Egyébként rááll a kollégáknak a kezetet, már akkor a rutin van bennük, hogy ők ezt tudják ösztönösen, hogy mi az, amire vigyázni kell, mi az, amit egy picit beljebb kell hajlítani, mi az, ami egyáltalán nem jöhet szóba és nem kerülhet a villamosra. Az első adventi szerelvény 2012-ben indult, akkor gyakorlatilag a villamosnak csak a külseje volt egy picikét dekorálva, fényfüggönyök kerültek a villamosra, és egy nagyon szolid belső dekorációt kapott a szerelvény. És hát minden évben gondoltuk, ahogy az imént is említettem, hogy übereljük az előző évét. 2013-ban már egy óaranyba öltözött villamossal találkozhattak az utasok, és akkor már egy gazdagabb díszítést kapott a villamosnak a belseje. És ahogy mentünk előrébb az időben, 14-ben már kapott egy csillagos égbolt panelt a villamos, az igazából egy évig volt a villamosnak a része, 15-ben volt az, amikor egy elektromos látványkandallót is elhelyeztünk a villamosban, egyébként ez nagyon-nagyon népszerűvé tette. Nekem egyébként személy szerint a kedvencem a 16-os csodaház villamos, amikor egy varázslatos faházát tudott alakulni külsejében és belsejében, és egy nagyon kellemes hangulatot tudott teremteni. Azt követő évben a hideg fények voltak azok, amik megpróbáltak dominálni, ez egy elvarázsolt kastély formájában mutatkozott meg 17-ben, és akkor így kovácsoltvas belső dekoráció került a villamosba. 18-ban szintén a hideg színvilág kapott helyet. Ennek az a különlegessége, hogy a kollégáim saját kezükkel festették meg a villamos külsejét. Emlékszem, hogy ezt a jégpalotta hatást, a háromdimenziós hatást hogyan árnyalták, hogyan magyarázták, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy ez látható legyen, hová mit kell fújni, és hogy fog az érvényesülni. Tehát az a munkamorál, amit ők ilyenkor tanúsítanak, ahogy hozzáállnak ahhoz, hogy ez valóban élmény legyen, ne csak az utazó közönségnek, bátran mondhatom, hogy nekik is élmény, mikor készítik, hiszen hatalmas lendület és energia van ezek mögött mindig. Aztán jött a Mézes Kalács házikó 19-ben, ez nagyon sok utasnak volt a kedvenc szerelvénye, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és ez a külső igazából megmaradt néhány évig, ugye a pandémiának köszönhetően, és ezekben az években csak a belsejét próbáltuk meg megújítani a szerelvénynek, a külsejéhez nem nagyon nyúltunk hozzá. Majd 23-ban volt az, amikor ismételten megújulva gördülhetett ki ez a villamos, amikor is a kandallót felváltotta a lilafüredi vízesés, mint miskolci nevezetesség, és így tettük varázslatossá az utasok utazását, hangulatát, és a villamosunk is erdei állatok jelentek meg, házigazda táltos a rénszarvas volt, aki ugye segítségül tudta hívni a barátai sündisznót, vaglyot, és a kis mókusokat a csiripelő madarakkal. Az első szerelvény az 2012-ben a 210-es pályaszámú Tátra villamos volt, majd azt követő évektől a 202-es számú Tátra villamos az, amelyik az adventi villamos. Tehát folyamatosan ez az a szerelvény, amelyre igazából nagyobb figyelmet fordítunk, ő az MVK adventi villamosa. Ugyanaz a gárda dolgozik rajta, bár minden évben van valami újdonság, amit behozunk a rendszerbe, például az idei évben pici baldahin is került a jármű belsejébe, és ehhez egy kolléganő segített, aki másodállásban egyébként varró nő, és nagyon szívesen vállalta azt, hogy ezt a baldahint elkészítse. A hagyományoknak megfelelően indul majd a tiszai pályaudvarról 16 óra 50 perckor az adventi villamos, ez lesz az első útja. majd december 21-ig munkanapokon, beleértve itt a két munkanap áthelyezés szombati napot, december 7-ét és december 14-ét, valamint január 6-át is tanítási időszaki menetrend szerint fog közlekedni a villamos. El tudom mondani azt is, hogy hogyan közlekedik a későbbiek során, de nem hinném, hogy ezt így célszerű rádióban. Inkább azt javasolnám, hogy az MVK ZRT weboldalán kísérjék figyelemmel az adventi villamos menetrendjét, mert csak azért is, mert előfordul egy-egy külön járat, hiszen olyannyira népszerű, hogy külön járati villamosként is közlekedik. Ez meg lesz hirdetve, és jellemzően ezt a menetrend szerinti közlekedést követő időszakra tesszük, de kérem az utasokat, hogy figyeljék, és hogyha már menetrend, akkor még néhány érdemi információ az utazásról. Fontos tudnivaló, hogy az adventi villamoson kizárólag érvényes utazási okmányokkal lehet utazni, erre a járatra, illetve egyetlen egy MVK-sra sem érvényes a vármegye és országbérlet, tehát mobiljeggyel, érvényes vonaljeggyel, érvényes utazási okmányokkal lehet igénybe venni, és a vonaljegy vásárlási lehetőségeket is megtalálja az utazóközönség az MVK ZRT weboldalán. Én úgy gondolom, hogy célszerű a délelőtti vagy kora délutáni órákra tenni azt az időszakot, amikor meglátogatják a villamost, hiszen sokkal jobban fotózható, sokkal jobban végig lehet menni a járaton, meg lehet tekinteni a belsejét, illetve régiségvásár idején, ahogy már tavaly és illetve tavaly előtt is megtettük, ki fogjuk állítani a villamost, és ott meg tudja tekinteni az utazó közönség. 2017 óta indítanak szavazást Európa legszebb adventi villamosa címen, eddig minden évben Miskolc adventi villamosa nyerte meg az előkelő első helyet. Ezt ugye az MHD 86 nevű csoportál szokta indítani. Ha tudunk nevezni, akkor igen, fogjuk nevezni az adventi villamost, ezen azért bizonytalanodok néha el, mert van, amikor az utazó közönség ezt elveszi tőlünk, és ők úgy gondolják, hogy majd ők benevezik a miskolci adventi villamost, hiszen ez az ő villamosuk is, hogy volt már olyan bizony, hogy nevezni szerettük volna a villamost, és visszajeleztek, hogy már ezt nem lehet, mert túl is vagyunk rajta, úgyhogy lehetnek érdekességek, de igen, szándékunkban áll nevezni a villamost, amennyiben elindítják ismételten ezt a szavazást. Nagyon sok érdeklődés érkezik felénk, mind ügyfélszolgálati irodánkban, mind pedig telefonon. Iskolás, óvodás csoportok keresnek meg minket. Ők is egyébként ebben az időszakban, amit az imént említettem, mikor egy picit tágosabb a villamos, a délelőtti órákban szoktak látogatást tenni a járatunkon. Nagyon-nagyon népszerű, azt kell mondjam, nagyon sokan kedvelik, néha még egy-két ötlet is felmerül, és mert most olyan szint kedvelik, hogy fellépők is jelentkeznek, ajándékot is szeretnének hozni. Tehát nagyon sokszor nem is tudjuk már szinte kezelni, hogy mekkora érdeklődésnek van kitéve, és mennyi esemény tud egy ilyen villamoson megvalósulni. Hiszen nem csak különjárati villamosként fog ő közlekedni, hanem bizony Mikulás táján a Mikulás is jelen lesz, lesznek fellépők adventi hétvégéken, még Bibliát is fognak osztani ezen a járművön, tehát egyre-egyre szélesebb spektrumon mozog itt az az érdeklődési kör és az a célcsoport, aki jelen szeretne lenni, nem csak az adventi villamos, hanem aktív a Miskolc város életében is.
Ugyanúgy ragyog, mint 2000 éve. Ne félj, csak higgy neki, ő nem ver át, igazi a fénye. Megáll otthonod felett, ahova tartozol, ahol jó neked, oda be. hozzám tartozol. Olyan vagy, mint én, mellettem van a helyen. A fény mit hordozol, belőlem van, én adtam neked. Ő a hajnal csillag, ezer éjjel át vezet. Ő feltétel nélkül szeret. Isten szíve tovog a szívünkben, hiszen hozzá tartozunk. Dicsősége itt ég a lelkünkben, hisz belőle származunk. Mindnyájan az Istené. A hajnal csillag, ezer éjszakán átvezet. Kő feltétel nélkül szeret.
Az elmúlt évtizedek gyakorlatának megfelelően március 15-éig téli munkarendben dolgoznak a Magyar Közút munkatársai, akik 0-24 órában 12 órás váltott műszakokban végzik el a feladataikat. Feltöltötték a sótárolókat, így országosan kezdőkészleten 110 ezer tonna só és 2,5 millió liter kalciumklorid oldat áll rendelkezésre, ami egy átlagos térre elegendő mennyiséget jelent. Ezeket a készleteket, ahogy fogynak, úgy folyamatosan pótolja a közútkezelő. A részletekről Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatóságának igazgatóját hallják.
Nálunk úgy működik, hogy november 10-éig felkészítjük a gépeinket a téli üzemre, teszteljük a szórókat, megnézzük, hogy minden működik-e, a hóekéket, és november 10-ére minden mérnökségünkön megtartjuk a gépszemléket, és november 10-től március 15-ig pedig valóban téli üzemre állunk át. Ilyenkor különböző fokozatokban figyeljük az időjárást, és az előrejelzéseknek megfelelően gondoskodunk a szükséges létszámról a mérnökségeken. Tehát az egyes fokozat az a legenyhébb, akkor csak az ügyeletes van bent, egyébként minden mérnökségen, és a megyei központunkban is folyamatos ügyeletet tartunk. Aztán ahogy keményedik a tél, és különböző események várhatók, akkor egyre több kollégánk is bent tartózkodik a mérnökségen, és szükség esetén akkor a szórásokat, az őrjáratokat meg tudjuk tartani. Így történt ez most is, amikor az első hóesés megérkezett az országba, amikor az időjárás előrejelzés mutatta a havazást, előtte minden gépünk kiment a országos közúthálózatra, és a alászórást elvégeztük, hogy amikor megérkezik a hóesés, akkor már ne tapadjon a burkolathoz, illetve könnyebb legyen majd a hóeltakarítást végezni, és ezután pedig, amikor megérkezett a hó, és megfelelő mennyiségű leesett, akkor pedig elindultak a gépeink, és egész éjszaka folyamán dolgoztak, csak a szükséges újra töltésekre érkeztek be a mérnökségre, fordultak, és mentek is ki, és végezték a hóeltakarítást. Körülbelül 2600 kilométer a vármegyei országos közúthálózat hossza, úgyhogy van munkánk bőven, ez oszlik meg 6 mérnökségünk között, és összesen 56 darab gépünk van a mérnökségek között elosztva, ebből 14 darab rakodógépünk, akik a telephelyen töltik a visszasóval a gépeket, illetve jelenleg egy bérelt gépünk is van Miskolcon. Aztán, amikor a hómennyiség eléri azt a centiméterben mért szintet, hogy már a ekézést is lehet végezni, akkor indulnak ki. Hát ez mindig a körülményektől függ. Figyeljük folyamatosan, ugye a 6 mérnökségünkön akár 6 különböző helyzet is kialakulhat, nagy vármegye vagyunk, van, ahol több hó jelenik, meg van, ahol kevesebb. Próbálunk koncentrálni, ugye elsősorban a főutakon megyünk, majd ezt követik az összekötő utak, bekötő utak, tehát a hierarchikus viszonyokra is folyamatosan figyelünk. Nyilván a nagyobb városokban a munkakezdésre próbálunk olyan állapotot teremteni, hogy a közlekedők biztonságban eljussanak a munkahelyükre. Erre jobban oda koncentrálunk. Kétféle anyagot használunk jellemzően. A nátriumkloridot, vagyis magyarul a sót, és a kálciumklorid oldatot, ezt nagy tartályokban tartjuk ezeken a kombinált gépeken. Általában, hogyha nedves a burkolat, tehát mondjuk már a hó leesett, akkor a oldatot azt nem kell kiuttatni, mert akkor a só a burkolaton lévő nedvességgel már együtt dolgozik és megolvasztja annyira a havat. Hogyha száraz a burkolat, és csak arra várunk, hogy lefagyás lesz a hőmérséklet miatt, akkor pedig kombináltan az oldatot és a sót egyszerre juttatjuk ki a burkolat felületére, hogy a só el tudja végezni a saját feladatát. Nagyon fontos ilyenkor, hogy akkor dolgozik a legjobban a kiuttatott szóróanyag, hogyha forgalom is van az úton, mert az autók ebben segítenek, hogy a keréknyomásukkal még fokozzák a só oldó képességét. A legfontosabb a kombinált gépeink, amin az oldattartály, a sószórók vannak felszerelve, illetve a hóekéket is ezekre lehet felszerelni. A legtöbb gépünk ilyen, nyilván vannak kisebb-nagyobb tartályok, kisebb-nagyobb gépek, de a legfontosabb feladatuk, hogy mindennek ezekkel az eszközökkel fel vannak szerelve. Ezen kívül vannak a hómaró gépeink, illetve hómaró adapterek is szükség esetén. Áll az égnek, ezeket már régebben kellett bevessük, de erre is fel vagyunk készülve, tehát szükség esetén nagyobb havazásnál a hómarókat is kiküldjük, illetve vannak a rakodógépeink, amelyek pedig a mérnökségen várják a autókat, hogy megtöltsék a szükséges sóval, és újra ki tudjanak menni a munkaterületre. Gyakorlatilag ezekkel a gépekkel rendelkezünk, vannak szerződéseink úgynevezett lehívható gépekre, amikor komolyabb hóhelyzet alakul ki, akkor néhány vállalkozótól tudunk szerződés alapján behívni különböző gépeket, de itt szintén csak ilyen traktorokra vagy rakodógépekre kell gondolni, de amikor nagy a baj, akkor ezek is komoly segítséget nyújtanak nekünk. Volt, amikor Metőkövesd és az a környéken volt a legnagyobb probléma, máskor a Zemplénben, Sátorajóhely környékén, Bodrog közben van a baj. Ahogy az időjárás, a ciklonok és a felhőzet alakul, de az a tapasztalat, hogy az egész vármegyét érintheti a téli időjárás. Minden évben el szoktuk mondani, hogy az autósok maguk is nagyon sokat tehetnek a saját biztonságuk érdekében. Első és legfontosabb, hogy a saját gépjárművüket készítsék fel a téli útviszonyokra. A téli gumi felszerelése az elsődlegesen fontos. Most is láttuk a hétvégén, hogy azok a járművek kerültek a legnagyobb bajba, amelyiken még nyári gumi volt. Ők bizony könnyen megcsúsznak a ilyen hideg, havas időjárás keretek között. Úgyhogy ez a legfontosabb feladatuk. Természetesen szoktuk ajánlani, hogy mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a megyei ügyeletünkkel, akár az útinformal, tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról. Ha nem fontos, akkor a nehezebb körülmények között ne induljanak el, halasszák el az útjukat, de ha mindenképpen menni kell, akkor pedig előtte érdeklődjenek, hogy amerre szeretnének eljutni, ott milyen állapotok vannak. A kollégáim készséggel segítenek. Az is tapasztalat, hogy a közlekedők nincsenek tisztában azzal, hogy országos közúton vagy önkormányzati úton fognak közlekedni, hát ez természetesen érthető is az ő oldalukról. Ilyenkor is segítenek a kollégáim, és elirányítják oda őket, ahol megfelelő információhoz tudnak jutni.
Az égre nézve volt szerelmeket idézek. Villanásnyi szép emlékek, minden csillag egy történet. Mind elmúlt, olyan sok könnyem húlt. Soha nem tanultam én szerelmet buktáshogatok, de talán közel vagy hosszád indulok. Hiszen a csillag térkép, ami fénylik fönt rég, pontos és szép útját jelent. Csillag térkép, csak én nem tudtam még, hogy minden csillag hosszát hajt. Hosszát, 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 hosszát hajt. Hosszát, 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 hosszát hajt. Mint megoldom a régi dolgom, rossz kötelmeim eloltam. A múltamat az égre bízom, csillagok közé hajítom. Tán égban, tán csak bennem volt. Legbelül kereslek, és már holt biztos vagyok, hogy megtalálnak, s megnyugodhatok. Hiszen a csillag térkép, ami fénylik fönt rég, pontos és szép úgy ott jelent. Csillag térkép, csak én nem tudtam még, hogy minden csillag
hosszát.
Újabb projektet indított el a Miskolci Értékteremtő Közösségi Alapítvány, amely azt tűzte ki célul, hogy támogatja a miskolci fiatalokat a közösségépítő tevékenységeik megtalálásában. Az új projekt most elsősorban nem anyagi támogatást nyújt, hanem lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy első kézből osszák meg tapasztalataikat és érzéseiket a városukkal kapcsolatban. A program részleteiről Matu Edina, az alapítvány kuratóriumi elnöke számolt be.
Az alapítványt 2023. szeptemberében alapítottuk, egy egyéves előkészítő munkát követően. Az volt a célunk, hogy létrehozzunk egy olyan szervezetet, ami a helyi közösségek támogatására jön létre. A legfontosabb tevékenységünk három fő mozzanatra lehet lefordítani. Az egyik az, hogy támogatásokat gyűjtünk, tehát adományokat gyűjtünk a közösség körében azért, hogy támogassunk olyan ügyeket, olyan problémákat, ami a közösségben merült fel, és akkor így be is kapcsolódik a másik legfontosabb tevékenységünk, a támogatás osztás, és a harmadik ágazat pedig a kapcsolatépítés, közösségfejlesztés, ami szintén nagyon fontos és nagyon összekapcsolódik mind három gondolathoz, mert ahhoz, hogy fel tudjuk tárni a közösségben a problémákat, azokat az ügyeket, ami a miskolciakat zavarja, vagy szeretne rajta változtatni, azokat a kapcsolatépítés során feltárjuk, ezekből pénzügyi alapokat hozunk létre, eddig kettő jött létre, a belvárosi alap és az avasi alap, ami azt jelenti, hogy a kapcsolatépítési folyamat során miskolciakat kérdeztünk, hogy mit gondolnak a városról, van-e valami, ami fejleszthető, ami kisebb támogatásokkal, kisebb összefogással, tehát most itt ne gondoljunk olyanokra, hogy utakat fogunk építeni, hanem olyan ügyeket keresünk, amit a közösségben a civil szervezetek, kisebb csoportok, kisebb informális csoportok, akár baráti társaságok, lakóközösségek meg tudnak oldani. Talán legszembetűnőbb probléma a belváros állapota volt, hogy rendkívül leromlott, különösen a kapualjak, különösen, hogyha beljebb lépünk a főutcáról, és ehhez kapcsolódóan hiányolnak közösségi programokat is az emberek, akár művészi programok is a belvárosban úgy érzik, hogy nem elegendő, hogy ez tovább színesíthető lehetne, és ebből kifolyólag indítottuk a belvárosi alapot, és tavaly egy adománygyűjtő kampány keretében 1,5 millió forintot gyűjtöttünk, amire a miskolciak dobták össze ezt a 1,5 millió forintot, és ez év júniusában írtuk ki a pályázati felhívásunkat, aminek keretében belvárosi programokra, belvárosi kapualjak felújítására lehetett pályázni, és 7 pályázat érkezett, és októberben hirdettünk eredményt, 4 nyertes pályázónk lett, úgyhogy első ilyen ügyünk, ami realizálódott is, jövő év júniusáig kell a pályázóknak befejezni a kis projektjeiket. Az egyik projekt az egy kapuaj felújítás, a Széchenyi 85-89 közötti kapuajnak a felújítása, ami rendkívül leromlott állapotú. Vannak beépített kirakatok ebben a kapuajban, és erre létrejött egy informális csoport, ez elsősorban a leves dolgozóiból, akik ugye közvetlen szomszédságban vannak, tehát nap mint nap ott járnak, odalépnek ki, meg viszik be az árut, és hát nagyon-nagyon elképesztő galambi között kell mindezt nekik végéhez vinni, úgyhogy rendkívül érzékenyek voltak erre a témára. És az ő ötletük az, hogy egyrészt felújítani, kifesteni, kulturált európai körülményeket teremteni, és azokban a beépített kirakatokban pedig fiatal miskolci művészeknek bemutatkozási lehetőséget nyújtanának, és olyan évi 1-2 kiállítás lehetne ezekben a kirakatokban szépen megvilágítva, hangulatosan megmutatva azt, hogy kik vagyunk mi itt a városba. Úgyhogy ez az egyik kis projekt. A másik lelkes kötők műhelye, LKM, rövidítve. Ők is egy informális csoport, azt hiszem ebben az évben alakultak. Ők kézimunkázó hölgyek, akik szeretnék ezt a hobbiukat megmutatni másoknak is, meg a fiatalokat is bevonni. Tehát nagyon, nagyon érdekes ilyen generációk közötti párbeszéd az, amit szeretnének ezzel egy időben elindítani, hiszen azt tapasztalták már már nem csak ők, hanem Európa szerte, hogy itt a fiataloknál ez az a mobiltelefon használat és az állandó babrálás, ez jól el tudja terelni a figyelmet a kézi munkázás, úgyhogy ebbe szeretnék bevonni a fiatalokat is. Ez egy figyelemfelkeltő rendezvényen, de a legérdekesebb egyébként a projektben, hogy ők ilyen színes kézi munkákat fognak kötni, és Miskolc belvárosában néhány fát dekorálni ezzel, tehát a törzsükre nagyon szép színes kötést fognak készíteni, és akkor ez igazából egy csapatmunka egyébként, tehát nem egy ember, hanem többen is kötik, és ez egy ilyen Pesten is alkalmazott, meg Európa nagyobb városaiban is ilyen street art alkotás, ami majd itt születni fog. Ahogy említettem, ugye itt a kapcsolatépítési folyamataink során felmérjük itt a városi problémákat, és ugye az egyik a belvárosi alap volt, ahogy említettem, a másik pedig a fiatalok elvándorlása, ami ugye ez egy rendkívül összetett probléma, társadalmi-gazdasági okai vannak, de hogyha a közösség szemszögéből nézzük, akkor itt a szülők, nagyszülők, rokoni kapcsolatok nagyon erősen hatással van az elvándorlás ezekre a kapcsolatokra, úgyhogy ez ebből a szempontból is egy érzékeny téma, nem csak a gazdasági része, hogy a városban csak az idősebbek maradnak, és nem lesznek fiatalok. Úgyhogy ez volt az egyik, amire éreztük, hogy szeretnénk reagálni. Most rendhagyó módon nem egy pénzügyi alapot nyitunk, hanem egy kis projektet terveztünk. Az a neve, hogy Miskolc Vibes, legyen jó itt. Ez egy workshop sorozat lesz fiataloknak. Körülbelül 60 fiatalt szeretnénk 13-24 éves korosztályból bevonni, akik részt vesznek egyrészt fotós workshopokon, ahol egy kicsit tanulnak a technikai hátteréről, a fotózásról, szakemberek segítségével, és ugyanakkor ilyen személyiségfejlesztés céljából is, identitásfejlesztés céljából is fogunk tartani nekik foglalkozást. Sokat. Maga ez a módszer, ez a PhotoVoice módszer, egyébként egy angol szervezet dolgozta ki. Az a célja, hogy különböző társadalmi ügyeket a képek segítségével tárjuk fel, és világítsuk meg a közösség számára. Így egyébként nagyon sikeres a világon, nagyon sok országban, harmadik országokban is alkalmazták már ezt a módszert, és nagyon érdekes, ahogyan a társadalmi változásokat, a társadalmi problémákat megvilágítja, és társadalmi változásokat is elő tud idézni, és nekünk ezzel az a célunk, hogy a fiatalok szemével mutassuk meg a várost, hogy halljuk az ő hangukat a képeken keresztül. Tehát, hogy az a workshopoknak része, hogy azok után, hogy ezek lementek, ők gyakorlatban is fognak fotózni. Miskolc az én városom témakörben, és azt szeretnénk látni, hogy érzik itt, hogyan látják ők ezt a várost, milyen kötődéseik vannak, és nem ilyen Miskolc imázs témakört szeretnénk ezzel bemutatni, hanem igazából látni az ő érzéseiket és gondolataikat. Úgyhogy ebből majd fogunk készíteni egy kiállítást, és erre kezdtünk most gyűjteni egy közösségi adománygyűjtési platformon, az adjukössze.hu-n, és itt járunk, ezzel indul az ifjúsági alapunk, és ha ezt sikerül megvalósítani, akkor utána pénzügyi alapot is létrehozunk a jövő évben, remélhetőleg. Maga, hogyha a pénzügyi forrásokat előteremtettük, ez 2025 márciusában várható, hogy elindítjuk a workshopokat. Lehet majd hozzánk jelentkezni a Facebookon keresztül is, és a honlapon megtalálható e-mail címeinken. De addig is, hogyha bárkit ez érdekel, van kérdése, szívesen fogadjuk. Sőt, most maga az adománygyűjtési kampány keretében is szeretnénk megmutatni a fiatalok gondolatait, érzéseit. Tehát, hogyha valaki a hallgatóság közül szeretné számunkra elmondani, hogy mit jelent neki ez a város, akkor most is fogadunk kisebb üzeneteket, és ezeket szeretnénk majd a Facebook oldalunkon a kampány keretében, posztokban szintén megmutatni. Tehát, ahogy mondtam, hogy ez egy nagyon összetett probléma, nyilván nem tudunk mindenre reagálni, mert a legeslegfontosabbak a megélhetés, a lakhatás, erre egy ilyen kis szervezet nem tud megoldást találni, viszont nagyon fontos összetevője az elvándorlásnak a gyökereink, az identitásunk. Tehát amennyiben ez nem egy erős kötődés, sokkal, sokkal könnyebben elhagyják a várost, és azt szeretnénk mi nyújtani, hogy közösségi élményekben kreatív lehetőségeket nyújtsunk számukra is, ezzel is megerősíteni a kötődéseiket, pozitív élményeket nyújtani, önbizalmat adni, és szerintem az is nagyon fontos ez a fiatalok körében, hogy meghallgassuk őket, hogy figyelembe vegyük, hogy mi az, amit ők gondolnak és ők látnak, mert ezt jelezték a fiatalok különböző fórumokon, hogy nem érzik magukat egyenragú félnek a felnőttek, szakértőkkel való kapcsolatokban, úgyhogy erre szeretnénk reagálni, mert ugye nagyon fontosak nekünk, és nagyon fontos a városnak, hogy itt maradjanak. Ez mindenkinek egy szubjektív élménye, de természetesen tapasztalható az a lokálpatrióta elköteleződés is már a fiatalok körében is, de a város iránti düh, csalódottság, szintén ez is tapasztalható, úgyhogy úgy érezzük, van itt feladat.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk Önöknek a szerkesztő Grunda János nevében is. A bemondót Domán Vivient hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Miskolc nekem otthon, mert itt nőttem fel, itt szültem az álmom, itt volt minden az utcán, nem tudom, hogy telt el. Nem is akarok máshogy dönteni, a poharam azóta is félig teli, lüktet a város egy énekkel, Miskolc páros a szívemmel. A városom, hogy itt marad minden lábnyomon, hogy milyen a vihán egy tánclépés, a forintnál 10 perc is már késés. A zsebemben maradt apró pénz, az antikban megismert apró kéz. Miskolc a szívemben megpihen, ha elmegyek magammal elviszem.
Miskolc a szívemmel páros, nekem ez már több, mint egy város.
Miskolc a szívemmel páros, nekünk ez több, mint egy város. Miskolc a szívünkkel páros, nekünk ez több, mint egy város. Miskolc a szívünkkel páros, nekünk ez több, mint egy város. Miskolc a szívünkkel páros, nekünk ez több, mint egy város.